Hajtsuk meg testvérek, maradjunk ülve, szívünket, lelkünket imádkozva. Köszönjük neked, drága úrunk, hogy annyi sok mindent hallottunk a mai napon, azokról a csodálatos jelenlétednek a munkáján, amelyik ezen a földön, világon végzel emberek között, ahogyan megérinted embereknek az életét, ahogyan vezetel bennünket, olyan embereket, akik valóban, akiket megtalálsz, akikre szívükre szólsz, akikhez türelmed van. Köszönjük neked, hogy így látsz, ismersz bennünket. Kérünk tégedet, hogy ezen a mai további estén is légy közöttünk, áld meg bennünket, és te légy az, aki jobban és jobban megérintett a mi szívünket, lelkünket. A te kegyelmedből és szeretetedből kértünk mindezt. Ámen. Hát én is köszönöm a testvéreknek ezt a nagy megtiszteltetést, hogy itt lehetek, és itt lehetünk a családommal együtt. Most már lassacskán negyedik vagy ötödik éve én is így részt veszek ezen a Pilis Csabai konferencián, és így ha végig gondolok, hogy valóban 4-5 év alatt annyi mindenen keresztül vezetett az Úr, ha az elejét vesszük, amikor idejöttem, csak meg voltam házasodva, most már lassan harmadik gyermekünket várjuk, szóval azért sok minden történik. Hát ugyanúgy Isten nem csak testileg épít bennünket, nem csak testileg szaporít, hanem gazdagít bennünket, embereket lelkileg is. És valóban, ahogy a Filippi levélben van írva, aki elkezdte bennetek ezt a jó munkát, ő végzi is azt, csak ugye rajtunk áll, hogy mennyire engedünk, hogy Isten végezzen valamit mi rajtunk. Hát Szeverényi János megkért, hogy itt számoljak be a legújabb eseményekről, hogy Kárpátalján mi történik mostanában. Hát nagyon sok minden történik, hála az Úrnak Isten kegyelméből. Hozom is a kárpátaljai testvérek üdvözletét, Gizi néninek az üdvözletet, aki ismeri, aki szintén itt volt, Cseh Sándornak az üdvözletét, Hánykovics Leonárnak, aki a lepra misszióval foglalkozik, és ugye az Antal házaspár és István és a kedves felesége is úgy volt, hogy itt lesznek, de a felesége nem kapta meg a vízumot, így nem tudtak eljönni. Hát röviden szeretnék így elmondani, hogy Isten így gazdagít bennünket lelkileg Kárpátalján. Néha ilyen hullámos völgyeken kell keresztül menni, amikor az ember nagyon hálás, hogy Isten valamit munkálkodik. Hát Gizi néni az ő gyülekezetében, az ő falujában, Nagydobronyban megkapta Gizi néni egy ilyen régi volt éttermet, ilyen valami állami éttermet, és kialakított egy ilyen missziós kis központtá, ilyen csodálatos dolog, hogy szinte mindig, hát nem minden héten azért nem, de hétközben is nagyon csodálatos lelki alkalmak vannak, ahogy Gizi néni mondja, hogy egyház és politikai mentes dolgok vannak ott, hanem csak egyedül Úr Jézus. Ez a fő mondani valója, és nagyon sokan megfordulnak, és nagyon sokan lelkileg épülnek. Cseh Sándor testvérünk is nagyon csodálatosan használja az Úr, és munkálkodik. Szeretném egy pár szóban így a cigány testvérekről, ott, ahol így Isten kegyelméből hetedik éve munkálkodok így közöttük. Ilyen kegyelmet átélhettünk mostanában, hogy Isten újra megérinti cigány férfiakat és asszonyokat is egyaránt, ami nagyon csodálatos dolog, amikor párosul Nálunk is van egy ilyen kis cigánymissziós iskolánk, amit a testvérek látták, és több évvel ezelőtt is mutattunk a fényképeket. Körülbelül 70 gyerek az egyik cigán községben felzárkózott, ahogy cigán testvéreink mondják, magyar iskolában, és nagyon komoly tanulmányokat végeznek. Ez egy ilyen missziós iskola, nem misszionári, hanem missziós iskola, ahol cigány szolgálók és ilyen önkéntesi szolgálók is minden nap foglalkoznak velük. De egyre jobban rájövünk, hogy mennyire nehéz cigány gyerekekkel foglalkozni, amikor otthon, amikor az ő családjaikban másot látnak, nehéz, amikor a szüleik például isznak, és némely gyereknek szinte nincs hol lennie. És csodálatos látni, amikor egy-egy testvérnek az életét Isten megérinti, megváltoztatja. Ettől boldogabb látvány nincsen. Így az egyik cigány testvérünk, aki nagyon áldott Isten gyermeke, az nemrég megújította Istennel való szövetséget, ilyen bizonyságot mondott, hogy 3 éves kisfia, ő dohányzott, kérte, apa, adjál. De dohányzott a 3 éves kisfiú. Ő ivott a szeszes italt, itta a szeszes italt a gyerek is. És amikor Isten megújította így az életét, nagyon csodálatos látni volt, hogy mennyire Isten fel tudja használni. Nemrég felhívtam, mondom, Gyuszi testvér, mit csinálsz azt? Pont bibliaórát tartom. Hogy néz ki az a bibliaóra? Ott van templomban, kint a táborban, azt mondja, mindenki ott van, mindenki hallgatja a bizonyságtételt, mindenki erősödik az Úrban. Ja, tábor telep az egy ilyen, igen, az egy ilyen terület, ahol, tehát a magyar falu végén ott laknak ilyen 500-an valahol, tehát mondjuk Munkácson 5000-en, tehát mondjuk egy ilyen kisebb falu, tehát de ott van mondjuk Munkácson a városon belül. Tehát így Isten kegyelméből az Úr nagyon csodálatosan munkálkodik, és itt ezen a konferencián Isten megengedett, hogy találkozhattam Szeverényi János meghívásával. Jött ide közénk, ha ismerik a testvérek bizonyára, többen ismerik Orbán Attila testvérünket. És Isten így megengedte, hogy eljöjjön hozzánk Kárpátaljára és ilyen tüzesen prédikálni. A mai napon beszélgettem telefonon is vele, és azt mondta, hogy adjam át szeretetteljes köszöntését, és köszönt a testvéreket. És Isten megengedte, hogy Kárpátaljára ő is eljöjjön többször is, és hát vittem mindenhova. Azt mondom a testvéreknek, telepek, gyülekezetek, mint lelkésznek, a lelkészek csak fogadnak, tehát lelkész, és hatalmas nagy lelki alkalmaink lehettek. A cigány testvérek is megújultak az ő szívükben, lelkükben, csak egy mozzanatot szeretnék elmondani, ilyen kis gyülekezetemben, cigány gyülekezetemben, ahol így nehéz a lelki élet, néha nagyon nehéz nekik saját önmagukkal, mert vannak ilyen szegényebb réteg, gazdagabb réteg, stb. És amikor Isten felhasználta Attila testvérünket a szolgálatban, és felajánlottunk az embereknek, hogy szeretnének-e lelki beszélgetést, tehát ilyen lelki gondozói beszélgetés, és megdöbbentő dolog volt, hogy egy kis idő után jöttek az emberek szinte sorban. Olyan, mint az orvosi rendelőben, nem tudom, testvérek látják, hogy ülnek a... És olyan megdöbbentő volt, hogy amikor látták az egyiket, úgy meggyötörve lelkileg azt mondták, Erik, neked jobban. Tehát egyszerűen előre engedtek, hogy ne kelljen ülni. Csodálatos volt látni, és ami legmegdöbbentő, nem csak cigány testvérek nyíltak megfele, hanem sorba jöttek magyar testvérek is. A gyülekezetnek most már szinte úgy vagyunk a cigány gyülekezetben, ez csak kifejezetten cigány gyülekezet, tehát ez a tábor mellett van, hogy egy része cigány testvérek, egy nagy része magyar testvérek. Egybe ülünk, ott énekelünk, haza szinte nem akarnak menni a testvérek, se a magyar testvérek, se a cigány testvérek. És ez mindazért van, mert van lehetőség megújítani az Istennel való kapcsolatot. Megmondom a testvérekkel, megdöbbentő volt, hogy ahogyan ültek az emberek, és ahogyan ülnek és várnak a lelki gondozói beszélgetés, ilyen felszabadult arcokkal, felszabadult szívekkel jönnek ki. Az Attila testvérünk egy olyan szobába végzett lelki gondozást, amely egy fűrészporost betettünk, befűtöttünk, de hát az elaludt a tűz, a jéghideg volt, csak kijött egy kiskor tejára, egy kis kenyérre, és bevissza. Meddig voltunk, sokáig vagyunk ilyen alkalmakon. Csodálatosan volt látni, hogy mennyire éheznek az emberek Isten igét. Tehát így röviden csak annyi, hogy ebben lenni, ez egy öröm és boldogság. Öröm és boldogság. Több, sok ilyen bizonyságot lehetne mondani. Remélem, hogy lesz lehetőség egyszer cigány testvéreknek is eljönni ide. Megkérhetem a testvérnőt, van egy zacskó, lelki feleségem. Vagy Ági, vagy igen. Ott, ha szabadna megkérdeni, azt ide hoznám. Jó. Elnézést, tehát így. Akartam testvérnek bekapcsolni. Aha, köszönöm. Nem sikerült a technikával valahogy. A következő ilyen kis áldást, amit kaptunk az Úrtól, a Béla testvérünk, az egyik cigány testvérünk, hát itt majd a képen látható, ő azt lehetne mondani, nekünk a misszióban az egyik jobb kezünk, 14 éve jár az Úrral, és mint sok más cigány testvér is nagyon mélyen akarja az Úrat követni, emiatt rengeteg harcai vannak, de Isten kegyelméből ő nálunk ilyen zenés evangélista, a evangelizációkról mindig őt hívjuk, és más-más cigány testvéreket, és valahogy az Úr adta egy ilyen ötletet, hogy feljátszanánk egy diktafonra, de aztán kiderült és nyíltak a kapuk, és egy CD-t megszerveztünk Isten kegyelméből, és ezek az énekek sajátos énekek, ezek nem egy átvett valamilyen énekek, amik gyönyörű, szépek szintén, egy sajátos énekek, amit Gizi néni írta a verseket, ha ismerik valakik a Vetés 1 című verseket, és Béla testvérünk a nagyon nehéz időkben. Hagy mondjam el, csak egy kicsi ilyen bizonyságtétel. Az egyik ilyen legnehezebb ideje az volt, amikor nem értette, hogy Isten hogy vezeti őt, és szolgálta az Urat, és jött a tél, és egyszer csak se fűrésze, se fája nem volt. Hát a Béla testvérünk kivágta a kerítését, eltüzelte, nem volt elég, akkor vette az ágyát, szétdarabolta, azt is eltüzelte. Ilyen nehéz időkön is, aztán ilyen gumi abroncsok, mivel csak tudtak fűteni, de Isten megerősített, megáldott, megsegítette őt ebben, kitartott ezekben a nehéz időkben, és ezekben a nehéz időkben olvasgatta ezeket a verseket, és dallamot szerzett neki. Hát, amit Gizi néni a nehéz időkben megszülte a verseket, az Béla testvérünk a nehéz időkben megszülte a dallamokat hozzá, és így összeállt egy nagyon csodálatos ének sorozat. Ezt csak így bevezetőül szeretném a testvérekkel megosztani. Hoztam itt, vagy ilyen több darab van. Sokat gondolkoztunk rajta, de igazából úgy döntöttünk, hogy ezeket az énekeket mi nem árusítunk. Tehát evangéliumot ingyen kap, nem fogunk. Persze, ha valahol üzletben megkérnek, ott kell kitenni árat. De ezeket a testvéreket elvehetik. Tehát itt lesznek, és vagy nem tudom hova kitehetjük. És igazából ennek az énekeknek a bejövetele, ha bejön valami anyagi, akkor Béla testvérünknek a lelki szolgálatának a munkájára. Tehát ez nem egy ilyen, hogy bejövetel is ezen, hanem rengeteg gyerekekkel foglalkozik, rengeteg. Tehát azt mondom, nem akarok túlozni, de Kárpátalján az egyik legáldottabb a sok között, gyermekmunkás is. Minden éven tartunk gyermektáborokat, rengeteg cigány gyerekekkel, és Béla testvér, ott mindenesünk. Tehát, és ahogy az ő, hogy tudjon jobban, odaadóban is munkálkodni. Tehát itt kitesszünk ide, és hogyha valaki valamit gondol, ami az ő szívében, így van, azt én átutalom nekik, neki erre a szolgálatra, erre a dologra. De nem ez a cél. A célunk nem ez. A célunk az, hogy ezek az énekek érintsék meg a szíveket, lelkeket, mint bármelyik más énekek is. Tehát. Hát így szeretném a testvérekkel megosztani igei bizonyságtétel, amit az Úr az ő kegyelméből a szívemre helyezett. Szeretném, hogyha alázatos szívvel így meghallgatnánk, így helyünkben maradva minden. A Mózes 5. könyve 23. vers, 15. 23. rész, 15. verse. Mert Istened az Úr veled jár a táborban, hogy segítségedre legyen, és kezedbe adja ellenségeidet. Legyen azért a táborod szent, ne lásson ő nálad semmi szemérmetlenséget, mert elfordul tőled. Legyen azért a táborod szent, ne lásson ő nálad semmi szemérmetlenséget, mert elfordul tőled. A másik igét, amit a testvéreknek szeretném felolvasni, a Péter első levele, 17. rész, 4. vers, 17. rész, 17. vers, mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Nagyon sokat szoktunk beszélni a problémákról, és általában valóban valóságos gondokat és valóságos problémákat szoktunk említeni. Szociális problémák, állami problémák, társadalmi problémák, és valóban csodálatos volt reggelenként mindig itt hallani imádságokat országért, elrontott dolgokért, és nagyon csodálatos dolog valóban ezért imádkozni, és valóban a magyar nép, és nem csak a magyar nép, a keresztény nép mindenhol ezért így imádkozik, hisz az ige is buzdít bennünket, hogy imádkozzunk a felsőbségért, a felsőbségi hatalmakért, mert Isten rendelte őket, hogy valóban. De az egyik legnagyobb és a legkihívóbb kérdés a mai kereszténység, a mai Isten népe számára az az, hogy igen, beszélünk valóban ezekről a dolgokról, de nagyon, és valahol ez helyén van is, vannak olyan intim szférák, ahol, ami néha palástolva vannak. Megdöbbentő dolog, hogy az egyik cigány gyülekezetben, ahol így munkálkodok, látom, hogy egyre több ember jön. Cigány testvérek, magyar testvérek, csodálatos látni arcokat, nincs, ahogyan hallottunk, ilyen stratégia, nincs ilyen hívogatás, nincs ilyen, hogy meghívókat küldjünk, hogy gyertek. Egyre jönnek újabb és újabb arcok, de mi van az arcok mögött? Megelégszem-e azzal, hogy csak vannak arcok, emberek, akik egyre többen vannak, és öröm látni, amikor egy templom nem üresen van, hanem öröm látni, hogy roskadoznak a padok, egyfajta örömmel tölt be az, de vajon Az ember mindig felteszi magának azt a kérdést, hogy ennyi elég? Ez az, ami azt lehetne mondani, a célunk, hogy egyre többen legyenek, a lelkészeket mindig ez így vigasztal és buzdít, amikor látja, hogy jönnek hűséges tagokat. De úgy gondolom, hogy nem ez buzdít egy lelkipásztort, vagy egy misszionárius, vagy egy lelki szolgálót, hogy ott van, valóban nagy dolog ez, de nagyon sokszor ezek mögött, az emberek mögött, akik ott vannak, egy mérhetetlen, egy nem ismerős és egy hatalmas nagy mélység és fájdalom van. Ez mindegyik nem azért jön, hogy a templom padját melegítse, vagy a párnát, ha van párna, vagy valamilyen, hanem valaki, mind azért jönnek, hogy valamit kapjanak. És milyen szomorú dolog az, és valóban mennyire szomorú dolog az, amikor egy Isten tiszteleten bizonyára kapnak az emberek, de mégis azt lehetne mondani, hogy ott van a lelkükben, a szívükben egyfajta mégis üresség is űr. Nagyon nagy felelősség ez, hogy valóban, hogy állunk mi, vagy hogy áll valóban a helyzet az arcok mögött. Mi van amögött, hogy az emberek jönnek és ülnek? Gondolom, hogy mindannyian, ahogy mondják, egy csónakba evezünk, és mindannyian tapasztaljuk és látjuk azt a hatalmas nagy szükséget, hogy igen, csodálatos együtt lenni, csodálatos énekelni, csodálatos dolog megtöltekezni Isten lelkével, szeretetével, és valóban nagyon sokszor beszélgettünk a cigány testvérekkel, a magyar testvérekkel, sokszor azt mondjuk, hogy az ajtóig van csak ez meg. Tehát az Isten tiszteleten kapunk, jó együtt lenni, csodálatos lelki alkalom, de mi van, hogyha kimegyünk az ajtón kívül? Mi van, hogyha visszatérünk a mi otthonainkban? Mi van, hogyha visszatérünk olyan helyekre, ahol vannak ezek a harcok? Ahol vannak a kihívások. És itt van ennek az igének igazából való mondani valója, a Péter első levele, 4. rész 17. verse, mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Nagyon-nagyon nagy szükség ez, és nem csak a gyülekezeti tagok között, nem csak a presbiter, a vezetők, hanem a lelkészek között, a misszionáriusok között. Szeretném egy picikét erről megosztani, így röviden ezt a kis bizonyságtétel, hogy valahol az ember amikor mutatni szokott, akkor mindig a szép arcunkat mutatjuk. Hogyha bejövünk az Isten tiszteletre, és találkozunk a lelkésszel, akkor köszönünk mosolyjal, hogy erős vár a mi Istenünk, hogy áldás, békesség, nagy boldogan, nagy mosolyjal. De nagyon sokszor ez a mosoly csak a templomban van, és nagyon-nagyon rengeteg sok fájdalom és seb van az embereknek, amikor az ő otthonaikban mennek. Nagyon sokszor ezek a dolgok vannak. És valahol ezt tapasztaltunk meg, és ezt tapasztaljunk meg ott Kárpátalján most, de nem csak Kárpátalján, hogy bizonyára itt Magyarországon is, és minden felé, hogy itt van az idő, amikor Isten elkezd munkálkodni az ő ítéletével az ő háza népén. Hogyha azt mondjuk, hogy a mi problémáink ezek nem súlyosak, hogyha mi azt mondjuk, hogy, hogy az a lényeg, hogy csak a gyülekezetben legyenek az emberek. Ha mi azt mondjuk, hogy nekünk az elég, hogyha csak sokan legyenek, akkor valahol ennyit kapunk. Ennyit vártunk, ennyit kapunk. Ha mi azt várjunk, hogy megoldódjanak problémáink, anyagi problémáink, mindenféle testi szükségleteink, amit Isten megígérte, hogy gondoskodni fogunk, de hogyha a mi helyzetünk csak ez, akkor Isten ennyit ad. Ugye azt mondja, a szomjazónak adok. A kérdésem a mai napon, a mai alkalmon magam felé, elsősorban magam felé, hogy Otto, te neked mi a vágyad, mi neked a akarat, mi az, amit te vágysz? És ez a kérdés szeretném így feltenni a testvéreknek is, hogy megelégszem-e azzal, hogy azt lehetne mondani így, egyházi dolgokról itt beszélgetünk, lelkészekkel, esetleg presbiterekkel összeülünk, és beszélgettünk a nagy dolgokról, vagy pedig valahol látjuk azt, hogy a legnagyobb szükség az, hogy Isten ott legyen az én személyes életemben, hogy gyümölcsözően munkálkodjon ő az én életemben. Azt mondja Isten igéje, hogy mert Istened az Úr veled jár a táborban, hogy segítségedre legyen, és kezedben adja ellenségeidet. Isten azt mondja, veled jár, hogy kezedben adja azt, amit az ellenség elvet. És mit vett el az ellenség? Az első számú rablás, amit az ellenség végez, ez nem csak a keresztény gyülekezetekben, hanem azt lehetne mondani, a keresztény családokban. Erről általában nem szoktunk így beszélni, és valóban nem is kell erről így nyíltan dobálózni szavakkal. De nem csak gyülekezeti tagok szenvednek, amikor egy Isten tiszteleten után hazamennek, és otthon vár rájuk a részeges férj, vagy egy nagyon áldatlan családi állapot, ahol irigységek vannak, gyűlöletek vannak, szülők, gyermekek, anyós, és sorolhatnánk, így nyugaton nagyon elterjedt valóban ez a ilyen megállapítás, hogy ilyen nem csak nyugaton, nálunk is, Kárpát, mindenhol már ez van, hogy mindenhol így takargatunk, így szépet mutatunk, de nagyon sok minden fájdalom van. És a kérdés az, hogy vágyakozunk-e, hogy valóban Istened az Úr veled járjon, segítségedre legyen, és kezedbe adja az ellenségeidet. Milyen ellenségekről szeretnék egy röviden, nagyon sokat így vívódom, gondolkozom én is. Az egyik legnagyobb ellenség az, amikor azt látjuk, hogy valóban áldatlan közösségeink vannak. Áldatlan családi állapotok, helyzetek vannak. Amikor nincsen egyfajta valóban, ezt úgy szokták mondani, itt hallottam, meg teológián is tanultam, azt mondjuk erre ilyen etikai rend, de hát ha ebbe skatujázzunk be, akkor nem fogjuk soha itt tovább menni, hanem amire a legnagyobb szükségünk van, az Istennek a jelenlétére. Ez az, amikor mi ezt etikának hívunk hivatalos nyelven, de ez semmiféle, így lehetne mondani, nem hivatalos intézmény, amikor azt mondja a Biblia, Ószövetség végén, hogy az apák szívét fiakhoz fordítom. A fiak szívét apákhoz fordítom. És ha meg lehetne itt nézni személyes életünkben, hogy vagyunk mi ezekkel a dolgokkal. Nagyon sokszor az ember konferenciára elmegy, eljön, milyen csodálatos és jó, és hazamegy, és nincs kinek elmondani, mert nem hallgatnak meg, nem érdekli egyáltalán ezek a lelki dolgok, és az emberbe lassan vagy elalszik a tűz, vagy pedig bele megy ebbe. És ezért nagyon fontos, hogy ahogy azt mondja az ige, hogy veled van az Úr, a tábor, ezt nem kell cigánytábort érteni, a tábor, ez Istennek a családja, Istennek a gyülekezete van, azt mondja, segítségedre van, kezedre adja ellenségeid. Legyen azért a táborod szent. Hogy ne lásson őnálad, tehát legyen azért a táborod szent, ne lásson őnálad semmi szemérmetlenséget, mert elfordul tőled. Ítélet, ahogy olvastam, a Péter levele kezdődik az Isten háza népén. A kérdés az magam számára legelső sorban. Vagy elkezdett-e Isten az ő lelkével és az ő igéjével ítélni az én életemet? Vagy pedig úgy szoktam nevezni magamat, hogy szoktunk mondani, vannak hívők és hitetlenek, ugye? Mi vagyunk azok a megtért mag, vagy a megtért, és ezzel megelégszem, hogy én megtértnek gondolom magamat, imádkozom úgymond az én hitetlen barátaimért, ismerőseimért, stb. Vagy pedig abban a folyamatban vagyok, hogy Istenem, vajon nincs-e az én életemben az, ami nem kedves és tisztátalan te előtte? Mert attól, hogy én nevezem önmagamat megtértnek, attól még nem biztos, hogy ez Isten szemében is úgy van. Keresztelő János nagyon hangosan kiáltott a Jordán folyónál, hogy hozzatok megtéréshez illő gyümölcsöket. Hogyha megvizsgálom az ige fényében a Galata levél, Korintusi levél, vagy bármilyen levél alapján, hogy vajon vannak-e meg bennem ezek a lelki gyümölcsök, akkor nagyon pironkod az ember. Nagyon-nagyon pironkodik az ember. És ezért azt mondja az ige, hogy ezért legyen a táborod szent. Ne lásson ő nálad semmi szemérmetlenséget. Nagyon, nagyon valóban ilyen könnyen, az egyik megdöbbentett engemet az egyik bizonyságtétel, ott Kárpáten nem mondom, hogy ki meg, hogy, milyen, nem, stb. Ilyen testvérnünk mondja, hogy éveken keresztül jártam bibliaórára, és amikor hazamentem, úgy veszekedtem a férjemmel, ahogy csak lehet. Ebből, hogy bibliaórára. Hú, mondom magamban. Ez a mi, úgy látszik, gyümölcseink. Testvérek, megdöbbentő dolog, és valóban ez van. Veszekedések, stb. Lehet, hogy így nem nyilvánosan, ahogy mi mondjuk így etikusan, kulturáltabban. Megdöbbentő dolog az, és megkérdezzük magunkat, miért nem épülünk. Bizonyára nem új dolgot mondom, én is hallottam ezt. Azt mondta valaki, hogy az első számú gyülekezet, ez nem a templom, hanem az első számú gyülekezet a család. Megdöbbentem. Első számú. Azt mondta valaki, ha te eljössz Isten tiszteletre, otthon veszekedtél, kiabáltál, és beülsz szépen a székre, úgyis ugyanaz fog sugározni belőled. Hiába az arcon azon a mosoly. Hiába ott van ez. A kérdés az az, hogy mennyire van velünk az Úr, vagy azt mondja, hogy mert elfordul tőled. Legyen azért a te táborod szent, ne lásson ő nálad semmi szemérmetlenséget. Tehát Isten érdekes módon azt mondja, veled leszek, de ha te törekszel, hogy ne látszik, ugyan rajtad semmi szemérmetlensége. Nálunk testvére Kárpátalján nem nagyon vásárolgatnak az emberek úgy üzletekben, gondolom itt sem nagyon, nálunk nagyon el van terjedve ez a piaci dolog, tehát rengeteg, hát olyan zoknit árulnak, hogy egy-két napot hordom, aztán ha körmöt nem vágtál le, akkor már annak az oknének ennyi. Nem tudom, itt bizonyára vannak itt is, de tele van rengeteg, ezzel van szinte. És ha elmegy, ugye olcsó, nagyon olcsó, olyan olcsó, és tényleg az ember vesz, mert hát olcsó van, meg stb. És nagyon érdekes, hogy most már valóban úgy van, hogy szinte lehetetlen találni nőknek egy hosszú szoknyát. Például most már a legrövidebbek nadrágok is szoknyák olyanok, hogy már minden bizonyára ez is itt van. És kérdezzünk, hogy miért fordul el tőlünk az Úr, mert azt mondja, ne látszik őnál semmi szemérmetlenséget. Megdöbbentő dolog, hogy egyre több minden így testi vonalon is, kereszténységben is, valóban egyre több minden van az, ami miatt Isten nagyon sokszor elfordul a tisztátalan, akár öltözkedésekül, akár mindenféle dolgoktól. De nem erről szeretnék mondani a testvéreknek, hanem mindannyian tudjuk, hogy mi az a lelki szemérmetlenség, ugye? Azt mondja, ne látszódik nálad semmi szemérmetlenséged. Nem emberek előtt, nem egy konferencián, nem egy gyülekezetben, nem egy lelki alkalmon, ahol az ember, hanem ne látszódik nálad a hétköznapjaimban. Ne látszódik nálam az én otthonomban, az én családomban. Mik ezek a szemérmetlenségek? Mindezek a akár kiabálások, veszekedések, indulatosságok, mindenféle haragok, gyűlöletek. Itt kezdődik igazából, ahogyan az ige ítélet az Isten háza népe. Ha Isten népe nem tisztul meg itt, ha nem tisztít, nem hagyom magam megtisztíteni, hogy Isten átformáljon az én életemet. A következő, a legnagyobb ilyen, ha beszélünk Isten formálásáról, változásáról, akkor mindig szeretnénk, hogy Isten formálja és változtasson a lelkipásztor a gyülekezete. A gyülekezeti tag a másik asszonytestvér, vagy férfi testvér. És néha ennek soha nincs vége. Imádkozik a lelkipásztor a gyülekezeteért, közben lehet elfelejteni, ezt lehet én önmagamról beszélni, imádkozni önmagáért, családjáért, gyermekeiért, menti a félvilágot, közben veszlődik el a dolgok. És ami első számú kiáltás nekünk, akik úgy mondjuk, hogy Isten közelébe szeretnénk lenni, hogy Istenem, mentsd meg engemet, és mentsd meg a mellettem lévőket. És ebben a hatalmas nagy feladatban van akár férnek, akár feleségnek a szerepe. Egy történettel szeretnék itt befejezni. Egy lelkipásztorról szól, aki nagyon akart, hogy az ő gyülekezetében nagy ébredés legyen. Lehet ismerik is némelyik testvérek ezt a történetet. És hallotta, hogy egy ilyen 2000 kilométerrel Amerikában történt, egy lelkipásztornak a gyülekezetében hatalmas nagy ébredés van. És azt mondta, hogy megyek, én megtudom, mi a titka. És amikor megérkezett oda, akkor azt mondta a lelkipásztor, hogy tudod, hogy miért jöttem? Ellesni a te titkodat. Én látom, hogy hogyan térnek meg itt nálad az emberek. Nálam lehetetlen a gyülekezet. A presbiterek hitetlenek. A fiatalok mind világiak. Káosz van. Teljes káosz van. És az a lelkipásztor egy ilyen nyers igehirdető volt. Azt mondja, drága testvérem, ne maradj itt még éjszakára sem. Én neked megmondom a megoldást. Menj szépen a te házadban, üríts ki a te szobádot, vegyél egy firctollat, vagy egy bármit, rajzolj körbe önmagadat, és imádkozz, hogy az ébredés kezdődjön a körön belül. Pó. Hát azt mondta, nem velem van a baj, de nem értesz engem, mert én nekem semmi problémám nincs, én mindent megteszek. Nagyon megsértődött, de azt mondja, nézd, maradhatsz itt 2 hétig, ahogyan elterveztél, de nem ez a megoldás. Az a megoldás, hogy amit tanácsoltam neked. Hát nagy mérgesen hazament, az a lelkész nem akart megfogadni a tanácsot, egy kis idő után azt mondta, és ha működni fog. Ezt meg is csinálta maga körül, hogy elkezdett imádkozni. És valóban működött. Egy kis idő után történt az, amiről ő is álmodott. Isten elkezdte rajta ezt a munkát elsősorban, és így terjesztette tovább. Az én kérdésem a mai napon, hogy vajon ki van a te szemed előtt? A te férjed? A te feleséged? A te gyermeked? A te gyülekezeti tagod? Őrte imádkozó? Nem-e kellene? És lehet valaki azt mondja, hát hogy ez ilyen én központú vagy? De pont az, hogy az Úr Jézus azt mondja, aki szeretne én utánam jönni, tagadja meg magát. És ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz így kimenni ebből. Nagyon nehéz kimenni. Nagyon nehéz újra Isten kegyelméből átgondolni, hogy Uram, hol van az, miért nem ömlik így az áldás, hogyha Isten csodálatosan használ téged, és Isten csodálatos munkájában van, hogyha nincsenek ilyenfajta problémáid, hogyha azt mondod, nincsenek ilyenfajta problémáim, akkor hála az Úrnak. De hogyha azt mondod, hogy nekem vannak gondjaim, én látom, hogy vesznek el a gyerekek, vesznek el a férj vagy a feleség mellettem. Lehet, hogy ott van, lehet, hogy még viszi a terhet, még cipeli a dolgokat, de vagy vannak dolgok, de mi az, amit Isten kell, hogy megújítson, átformáljon az életemet. Isten kegyelméből szerettem volna ezt az üzenetet így átadni a testvéreknek. Még több, még egy igét, utolsó igét szeretném a testvéreknek elolvasni a második korintusi levélből. A második korintusi levél, annak a 7. része, mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Mert íme, ez itt Isten szerint való megszomorodásotok milyen nagy igyekezetet keltett bennetek. Tehát amikor bűnbánatra is megtérésre szomorodunk meg, valaki nemrég mondta nekem, hogy hát te úgy jöttél haza egy lelki helyről, hát fel kellett volna töltve jönnöd, tele örömmel, tele békességgel. És az ember megkérdezi magától, vajon van minek örülni? Van, igen, Isten kegyelméből van. De miért mondja Pál apostol, mert az Isten szerint való szomorúság? Miért, hogyha csak örülni akarunk az Úrban, de nem megszomorodni a bűneim miatt, nem megszomorodni, hogy Istenem, milyen egy nyomorult, szerencsétlen ember vagyok, milyen egy nem helyén való ember, apa, anya vagyok, vagy keresztény, mint keresztény ember. Ha én nem látom ezt magamban, ha én nem látom ezt a nyomorúságomat, ha én azt mondom, hogy jó ez minden, akkor nincs miről valóban beszélni, de Isten igéje azt mondja, mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Isten megadta ilyen örömöt számomra és számunkra, hogyan nemrégiben volt egy ilyen nagy cigány táborozásunk, minden éven körülbelül ilyen 6 éve, 5 éve, igen, 5-6 éve, körülbelül ennyi ideje tartunk sok-sok cigány gyereknek a gyülekezeteinkből, akik járnak, összeszedjük őket, és egy hétre elvisszük egy cigánymissziós központunkban, ahol foglalkozunk vele. És az Úr így megadta azt, hogy ezen az éven így családommal együtt lehettünk, gyerekekkel, feleségemmel együtt, sok-sok cigány gyerek között. A kis Teodórával, akit látnak itt visítongat, másfél éves, egy 3 éves cigány kisfiúcska megölelkezve, majdnem puszilgatták egymást, és hú, mondom, Uram, csodálatos. Ettől nagyobb öröm nincs. Most nem a puszilgatás, hogy félre ne értsük el. Hanem az, hogy a szüleje pedig ott állt, és nézte, és szíve formálódott, és változott. Aki addig a gyerekének azt, mert ugye ilyen helytelen szeretettel néha szeretik a cigány testvéreink is, de magyarok is mindegy, ha a gyermek kér valamit, minden kívánságát teljesíti. Közben a gyerek már teljesen újabb körül forgatja, és odáig vezet, hogy hihetetlen, és megdöbbentő, ami a legcsodálatosabb misszió, néha nem, valóban nem az, hogy így prédikálni, éveken keresztül így járok és prédikálok így a cigány gyülekezetekben, hanem az, amikor együtt vagyunk, éjjel-nappal, közösen egy ilyen, azt lehetne mondani, és az emberek, a cigány emberek, vagy a cigány asszonyok, vagy azok a gyermekek vágynak szabadulásra, vágynak, hogy hogyan is éljenek valahogy ezt az életet. És ők, a cigány testvérek nem hallják. Ők hallják, a magyar testvérek sem hallják. De hallják ők is, de ilyen értelemben, amire nagy vágy van ebben a világban, az, hogy Isten szerinti való életben legyünk. A mai napon ez a kérdés számomra egy-két kérdés, amit már feladtam, hogy megelégszem-e azzal a helyzettel, amiben vagyok. Jó ez így nekem, mint fiatalnak, vagy mint idősebbnek. Egy kis utolsó bizonyságtétellel Isten megadta azt a kegyelmet, hogy a családdal együtt elmehettünk arra a misszióra, ahol Orbán Attila testvérünk él és szolgál családjával együtt, Romániában, Temesvár mellett. És ott volt egy asszony, aki egy baptista asszony gyökerő, de megdöbbentő dolog, bizonyságot mondott. Azt mondta, hogy ő soha nem gondolta volna, hogy valaha is megváltozik az élete. Megdöbbentő. Több éven keresztül hívő asszony, és egy ilyen mondat, hogy soha nem gondolta, ő azt hitte, amilyen lesz, olyan meghal. Ilyen haragokkal a szívében, ezzel, azzal. Hát ez egy normális, azt mondja, természetes dolog, hogyha ez van. És megdöbbentő volt hallani, amikor azt mondta, hogy Isten adta ezt a kegyelmet, hogy megmutatta neki, és teljes szívéből kérje az Úr Jézus, hogy éljen az ő szívében győzedelmesen. A kérdés az, hogy lehetek fiatal, megöregedett szívvel, lehetek idős, fiatal szívvel, de a kérdés számomra is az, meg számunkra is az, vajon jó ez így? Vagy pedig azt mondom, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy miben kell, hogy formáljon én életemet. Nem elég csak, hogy Isten megmutasson, hanem meg kell is, hogy cselekedjem. És ezzel így zárom be. Nem elég azt mondani, hogy ott van ez most itt ez a templom, és az étteremből oda kell menni megmutatni, megint más, hogyha én elkezdek lépni és menni. Ha elkezdem lépni és menni, akkor Isten meg fog áldani. Veled van az Úr, szent ő, de ne lássik rajta a semmilyen szemérmetlenség, nehogy eltávozzon tőled. Hát kegyelmezzen, adjon nekünk az Úr az ő győzelmét, adjon az Úr nekünk az ő kegyelmét, hogy ne gondoljunk, hogy megtért vagyok, és ezzel minden rendben, hanem az, hogy Isten elkezdi az ő ítéletét, az ő megtisztítását, akár egy kisgyermeken kezdve, akár egy felnőttel kezdve. Segítsen meg így az Úr bennünket, hogy valóban ne elégedjünk meg ezzel, ami van, hanem kérjünk, hogy igen, Uram, szükségünk van nem csak elméleti ébredésre, hogy szükség van éve, hanem az, hogy igen, Uram, helyén legyen az én életem, helyén legyen az én szívem, az én gondolataim, az én érzéseim, az én cselekedeteim, az én minden területem. Kérjünk az Urat erre. A régi puritánok azt mondták, hogy könyörögtek a bűnbánat könnyeiért. Megdöbbentő dolog, hogy könyörögtek a bűnbánat könnyeiért a régi puritánok, a régi keresztények. Hol vannak a mi könnyeink, a mi szomorúságunk? Miért csak a témánk, központi témánk a gyülekezet megújulása? Vagy nem kell nekem megújulnom? Nem kell megújulni a közvetlen családom élete, stb. Segítsen meg az Úr. A Biblia órán beszéltünk erről, hogy nékem adatott minden hatalom menjen is földön, és azt mondja az ige, hogy kezdve Jeruzsálemtől, Judeától, Samáriából és a föld végső határa. Hát legyen ez Judea a szívem, és Jeruzsálem a szívem, és a többi. Ilyen kör. Tudják, amikor követ dobják, akkor kő belecsöppen egy vízbe, és körök alakulnak. Ugyan a szív, utána nem a gyülekezet, utána nem a egyházi vezetőség, a szív, utána a család, utána tovább, tovább, tovább. Segítsen meg bennünket az Úr, hajtsuk meg szívünket, lelkünket, és imádkozzunk. Kérünk, Urunk, hogy Te segíts meg, hogy a Te igéd egyre jobban megerősödjön a mi szíveinkben, és hogy a Te dicsőségedre gyümölcsöt tudjunk teremni. Kegyelmezz rajtunk, vezérelj bennünket. Ámen. Most pedig egy énekkel fejezünk be, és átadom az énekel.
Imádkozzunk. Uram, ébrezd egyházadat, és kezd rajtam. Uram, építsd gyülekezetedet, és kezd velem. Uram, békességed örömhírét juttasd el mindenütt a földön, és kezd nálam. Uram, gyújtsd meg szeretetet tüzét minden szívben, és kezd bennem. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Tűzed, Uram, Jézus, és az ég.